Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket. Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A szerkesztő Fodor Endre vagyok, köszöntöm Önöket. Folytatjuk a Szeretet Öröme, Beszéljünk a Családról című sorozatunkat, folytatva beszélgetésemet Bíró László püspökkel.
Most vagyunk körülbelül a Gaudete et Exsultate kezdeti apostoli buzdításnak a közepén, de ebben a csúcsán is. Elérkeztünk a 8. boldogsághoz. Emlékszünk arra, hogy Ferenc pápánk a 8 boldogságot azzal a gondolattal indítja el, hogy a 8 boldogság az szemben úszás az árral. Egészen más mond a világ, mint amit Jézus mond a 8 boldogságban. A csúcs, tulajdonképpen a címadó csúcsa is ennek a kis apostoli buzdításnak, ez a gondolat: boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Ez a Gaudete et Exsultate, örüljetek és örvendjetek, a üldözést szenvedtek. Más fordítás így mondja. Maga Jézus hangsúlyozza, hogy ez az út annyira szembe megy az árról, életével, a társadalmat megkérdőjelező zavart foghatnak ránk. Tehát nagyon-nagyon gyakran előfordul, azok, akik az igazsághoz ragaszkodnak, azért vétetnek elő, mert a társadalmat ássák alá. Egy kereszténynek eszébe nem jut, hogy a társadalmat bántalmazza. Ő biztos, hogy nem a társadalmat akarja aláásni, csak a társadalomnak a hivatalai így gondolják róla. Érdekes, hogy az evangélium, vagy később a Szentatya is mondja, az evangéliumok megjegyzik, hogy a nép nagyon szerette Jézust és az apostolokat, csak a hatóságok lettek erre a népszerűségre féltékenyek, és mondták ki, hogy ők társadalom ellenesek. Ez végig a történelem folyamán így volt, hogy akik Krisztus igazsága alapján rendezik be az életüket, és próbálják megélni minden napjaikat, azok sokszor üldözést szenvednek a társadalom képviselői előtt, nem a társadalom előtt, csak a képviselői előtt. Mert úgy gondolják, hogy rosszat tesznek. Most, hogy ugye éppen tegnap, mikor ezt a rövidet készítjük, megelőző napon volt a november 4-i gyásznap, hiszem, hogy nem kell ezt különösen magyarázni. De akik megérték a Rákosi rendszert, azok emlékezhetnek arra, hogy hány papot keresztény, civil keresztény üldöztek, mert ő ellene a társadalomnak. Éppen most ma mesélte valaki, volt egy szerzetes, akit lefogtak, mert a társadalom ellen dolgozott. Titkos szerveződés, ugye, ami szokásos volt. És amikor börtönbe vágták, a tibék mondja neki: na uram, most legalább cellába van. Szóval hála Istennek, idáig maga úgy se engedték, hogy szerzetesi cellába rakjak, pedig egész életem arra vágyott. Most legalább ott vagyok. Szóval lehet humorral is felfogni az ilyen üldözést, de a keresztények életéhez gyakran hozzátartozhat az ilyenfajta üldözés. Milyen sokakat, mondja a Szentatya, üldöztek és üldöznek csak azért, mert harcoltak az igazságért, az igazságosságért, és úgy éltek, hogy feladataikat Istennel és a többiekkel oldották meg, vagyis nem a társadalom konvenciói szerint. Ha nem akarunk elmerülni valami homályos közésszerűségben, ne keressük a kényelmes életet, mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti, ezt mondja az Úr Jézus a Máté 16:25-ben. Tehát miről is szól ez a boldogság? Boldog, így is fordíthatnám, már nem nyelvtanilag, csak tartalmilag, boldogok, akik nem akarnak elmerülni valamilyen homályos középszerűségben. Ugye azért jól tudjuk, az 50-es években, a Rákosi rendszer alatt, vagy később, hányan-hányan elmerültek valami középszerűségbe. Mondták, hogy hát nem járok templomba, mert az tiltva van, de attól én még lehetek keresztény. Aztán se keresztény nem lett, se nem keresztény nem lett. Langyos középszerűségbe élt, se ide nem tartozott, se oda. Az ilyenfajta emberekkel, aki így élt a sehovatartozás mesdjéjén, mikor jött a fordulat éve, most is él még, azt mondja, nézze, püspök úr, én nem merek templomba járni, mert én nem voltam olyan okos, mint X, hogy karriert építhettem volna magamnak a szakmámban, ha nem lépek be a pártba. Hányan választották a középszerűséget, a langyosságot, és nem az Istent, és nem az Istenhez tartozóknak a közösségét. Erről van ebben a boldogságban szó. Boldogok azok, akik nem akarnak középszerűek lenni. Ha az evangéliumét akarunk élni, nem várható, hogy minden kedvezően alakul körülöttünk, tudni a karriert illetően. Mert a hatalom törekvései és a világi érdekek ellenünk hatnak. Tehát még egyszer hadd mondom ezt a Szent Atya által fogalmazott mondatot. Az evangéliumért akarunk élni, nem várható, hogy minden kedvezően alakul körülöttünk. Bencés diák voltam, osztálytársaim számára természetes volt, hogy nem mehetne civil egyetemre első évben, nem veszik föl helyhiány miatt. Ez volt a természetes válasz. Csak azért, mert bencés diákok voltak, vihették a pontokat magukkal, magasabbat, mint a nagy átlag, de nem vették föl, mert helyhiány volt. Magasabb évfolyamban járó iskolatársam ment fölvételezni valamelyik orvosi egyetemre, és a pártitkár megkérdezte tőle, hogy mondja, maga majd a Bibliából fog gyógyítani. És ez a fiú visszakérdezte, miért ön marsztőkéjéből gyógyít? Mert persze mondani se kell, hogy helyhiány miatt nem vették föl.
Atya, egy rendtársadat idézem most, Olafson Placidatját, aki ugye szintén bencés szerzetes volt. Ő is valami hasonlót mondott, hiszen üldöztetésben volt része, ugye Gulágot is megjárta, hogy mondta, hogy a jóisten nagyon jó humorral rendelkezik, mert ugye 10 év alatt, amíg raboskodott, 10 év alatt meg akarta törni, de hát azt mondja, én még itt vagyok, de hol van már a Szovjetunió? Hát azóta már sajnos Placidatja is elhunyt. De az biztos, hogy a világ, talán a társadalom egy uniformizálódott, úgymond bólogató, beletörődő Jánosokat akar látni maga körül.
Igen, ez mindig kényelmes. Sokat töprengenek azért a felelős lelkipásztorok, meg így, akik gondolkodnak a egyház jövőjéről. Hogy, tehát ez nagyon fontos, amit a Szent Atya mond, hogy kivel akarok közösségbe lenni? Istennel és az Istenhez tartozókkal, vagy a vele szembe menőkkel? Ez egy döntés kérdése. És ha azokkal vagyok közösségben, akik nem szívódnak föl egy langyos középszerűségben, akkor nyilvánvaló, hogy nem leszek kedves fiú a csapatnak. Tehát egyre több olyan keresztényre van szükség, úgy látszik, akik Istennel tartanak, és a hozzátartozókkal alkotnak közösséget.
Lásd, Eukarisztia, milyen szép, hogy ilyen sokan együtt voltunk.
Igen, pláne, hogyha elköteleződött emberek, azok, akik ott voltak a tömegben. Tehát nagyon kell vigyáznunk arra, hogy közösséget alkossunk egymással. Ez egy nagyon fontos szabály, és ezt erre nem szoktunk odafigyelni, és erre nem szoktuk idézni a Szent Atyától. Sok minden butaságot hallunk a Szent Atyáról, még mi idézünk is tőle, de az, hogy közösséget alkossunk egymással, akik Istenhez tartozunk, hogy bízjuk a megpróbáltatásokat, és ne szürküljünk bele a képzetünkbe. Egy útjelző lámpa vagy tábla nem tudja betölteni a funkcióját, a belesül a környezetébe, és már nem lehet észrevenni a gasztó vagy a bokroktól. Második János Pál pápát idézi a Szentatya, aki azt mondja, a társadalom elidegenedik, ha a társadalmi berendezkedés, a termelés és a fogyasztás formái megnehezítik az önátadás megvalósítását és az emberek közötti szolidaritás kialakulását. Tehát a Szentatya második János Pál okosan fogalmazza, hogy, bocsánat, az ilyet mondok, mert hát nem ítél meg a Szentatyát, tehát nagyon-nagyon bölcsen mondja, hogyha egy olyan társadalom épül, amely nem engedi, hogy szolidárisak legyünk a hittestvéreinkkel, közösséget alkossunk, akkor azt gondolják, hogy szembe megyünk a termelés és a fogyasztás formáival. Valójában, hogy tudjunk magabiztosan élni a társadalomban, amely esetleg más normákat val, mint mi, ahhoz arra van szükségünk, hogy egymással közösséget alkossunk. Én kicsi gyerek voltam, amikor ugye a Rákosi rendszer tombolt, és az öregjeim, én arra emlékszem, hogy tele voltak humorral, derűvel, mert bíztak egymásban, bíztak abban, így szokták mondani maguk között, ne busulj, amíg nekem lesz, neked is lesz. És úgy föloldultak. Tehát ez a Szentatyának ez a gondolata, hogy úgy tudunk helytállni egy szerencsétlen társadalomban, amely szembe megy az evangélium normáival, nagyon fontos, hogy egymással közösséget alkossunk. Bennem egy ilyen fájdalom van, hogy mintha meglazulna a keresztény katolikusok között is a közösséget törekvés. Mintha ránk telepedne az individualizmus, és úgy ér meg, nincs időnk, energiánk arra, hogy még egy közösségbe is eljárjunk. Egy mozgalomhoz tartozunk, házas hétvég és havi találkozó, vagy akár mindató.
Vagy éppen felvállaljuk a hitünket másokkal szemben.
Igen, de ahhoz, hogy ez a bátorságunk legyen, és ne szürküljünk bele a pénzekbe, ahhoz kell az egymáshoz tartozás. Ez nagyon fontos.
Atya, emlegette itt a történelmet, azért még működik annak a 40 évnek a rendszere, a hitéletet erősen rombolta, és említetted is, ugye, hogy atyákat üldöztek abba az időbe, hogy még működik, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy ez egy ilyen magánügy, vagy félig fölvállalni ezeket a érzéseket, ami a Jóistenhez fűzi őket.
Igen, nagyon sokan emlegetik ezt a múltjukat, hogy persze nyomot hagyott reflexük lett hozzá, hogy nem volt szabad sehol se beszélni arról, hogy itt arra jár, ha meg beidomították a szülők, ha az iskolában megkérdezik, neked nem kell fölállnod. És mai nap is hordozzák sokan ezt a torzulást. Idéztem már édesapámot, aki azt mondta, amikor iskolába kezdtük járni, gyerekek, a tanárok pénzét azt mondják, amit mondaniuk kell, az igaz meg az, amit mi mondunk. Ez a fajta egyértelműség nem mindig volt meg a szülőkben. Persze volt nekik mit félteni, talán magas állásukat, de sokan így maradtak, és belesimultak egyfajta langyosságba, szintelenségbe. Azt mondja tovább a Szentatya, hogy a második János Pál szavához hozzáfűzve, hogy egy ilyen politikai média által irányított gazdasági, kulturális, sőt vallási szövevény hálójába került elidegenedett társadalomban, amely akadályozza a hiteles emberi és társadalmi fejlődést, nehézzé válik a boldogságok megérése, sőt egyenesen nevetséges, gyanús, nem jó szemmel nézett dologká válik. Amire a Szentatya figyelmeztet bennünket, az, hogyha felszabadult boldog emberek akarunk lenni, akkor legyünk egyértelmű, átlátszó emberek. Lehessen tudni rólunk, hova tartozunk. Szóval tudod azt nem, hogyha a kereszt teológiájáról kezd el beszélni. A kereszt mindenek előtt a fáradozás és a szenvedés, amelyeket azért vállalunk, hogy teljesítsük a szeretet parancsát, és az igazságosság útján járjunk. Az érdeklődés és a megszentelődés forrása ez. Tehát nagyon szépen fogalmazza, hogy tehát a kereszt vele jár a keresztény léttel. Hogyha tényleg a megszentelődés útján akarunk járni, és a szeretet útján a sose rög nélkül út. Tehát a kereszt az hozzá tartozik a keresztény élethez. Sokféleképpen mondták ezt pap kollégák, szóval nem egy sétapász van a kezünkbe téve, hanem a kereszt. Emlékezzünk csak, mondja a Szent Atya, hogy amikor az új szövetség az evangéliumért viselendő szenvedéstől szól, éppen az üldözésekre hivatkozik. És ma egy felszabadult társadalomban vagyunk. De azért mindjárt megérezzük, hogy azért furcsa szemmel néznek ránk, hogyha kiderül, hova megyünk. Néztem rá a kórházban, egy néni elkésett a közösségi miséről. Mi voltunk vagy 30-an a misén, és eszkuzálta magát, hogy elnézést kérek, hogy késtem a miséről. Megálltam egyik nénivel is, hívtam őt is, hogy jöjjön a misére. Mindez elkezdett vele vitázni, hát te még itt tartasz, ilyen butaságokra mész el, hát mit képzelsz te rólam? Ja, tehát azért a keresztény lét az egy kórházi viszonyulásból sem, hogy mondjam, üldözés nélkül, vagy kellemetlenség nélküli. Tovább a Szent Atya azt mondja, de most az elkerülhetetlen üldözéstől beszélünk, és nem azokról, amelyek magunknak köszönhetünk, amelyeket magunknak köszönhetünk, amiatt, hogy helytelenül viselkedünk másokkal. Tehát van ez a szlogen, sokszor szoktuk mondani, hogy sokszor bennünket nem azért bántanak, mert keresztények vagyunk, hanem mert nem vagyunk eléggé keresztények, vagy bután képviseljük a kereszténységünket. Tehát az üldözés, amit a 8. boldogság szól, vigyázzunk, az nem az emberi butaságról szól, amit mi vonunk magunkra provokatív módon, hanem arról, ami az igazsághoz való ragaszkodásból fakad. Szóval szerint, hogy a nagyon-nagyon bölcsen ide teszi ezt a megjegyzést. Azt mondja tovább, a szent ember nem feltűnő, elkülönülő, hiúságával, tagadásaival, ellenszenvével, elviselhetetlen személyiség. Gondoljunk a szűzanyára, aki azt mondta, szurangyalában így imádkozzuk, íme az új szolgáló leánya, legyen nekem a te ígész szerint. A Szent Atya azt mondja, hogy vigyázzunk arra, hogy ne a butaságunk miatt legyünk üldözöttek, hanem amennyire lehet, ne legyünk provokatívak a társadalom fele, álljunk helyt a társadalomban, és legyünk olyan közösségbe belesimuló, mint a szűzanya például Názáretben. Ennyi csak, amit a Szent Atya kért tőlünk. Ugyanakkor azt is megjegyzi a Szent Atya, hogy az üldözések nem régmúlt idők történetei, mert ma is szenvedünk miatta, akár véresen, mint oly sok mai vértanú, akár rejtettebb módon a rágalmak és hamisságok miatt. Viszont ezt nem kell magyarázni, tehát szoktuk mondani, hogy a mai világban a keresztények a legtöbbet üldözöttebbek a világon, különösen ugye az ázsiai országban a muszlim diktatúrák alatt. Tehát nagyon-nagyon vigyázzunk arra, hogy ez nem a múlt időkhöz tartozik a kereszténykedés. A kellemetlenség az ma is meglehet itt a magyar társadalomban is, amikor egyértelműen keresztény értéket próbál valami a napi politika szintjén is. Jézus azt mondja, akkor leszünk boldogok, ha hazudozva minden rosszat rátok fognak én miattam. Máskor gúnyolódástól van szó, amelyek kifiguráznak bennünket, és nevetségessé akarnak tenni bennünket. És ma is vannak ilyenek, akik ezzel foglalkoznak, hogy lenézzék azokat, akik templomba mennek, akik még a keresztény értéket hangoztatják, vagy éppen a plebánia közösségében aktívan részeznek. Nagyon fontos, minden nehézség ellenére, minden nap az evangélium útján járjunk. Ez az élet szentség, mondja a Szent Atya. Tehát minden feltűnés nélkül merjünk az evangélium oldalán járni, merjük így építeni Isten országát a magyar társadalomban is. Tehát boldog, akik üldözést szenvednek az igazságért, mondja az Úr Jézus, mert övék a mennyek országa. Tehát fontos az, hogy egyértelműen tudjuk építeni az Isten országát a jelen világunkban, hogy egyszer örökre az Isten országának közösségéhez tartozhassunk. Épp a mai evangéliumban szépen fogalmazott, hogy egyszer majd Isten országának asztalánál ülhetünk, ahol majd az Úr maga szolgál föl nekünk. Ez olyan minden emberi fantáziát meghaladó képe Jézusnak. És rabszolgatartó társadalomban el nem lehetett képzelni, hogy az Úr az ő asztalához ülteti a rabszolgát, szolgáját, és maga szolgál majd föl neki. Tehát keressétek az Isten országát, mondja az Úr Jézus másut, a többi majd mind hozzá adatik nektek. Köszönöm szépen a figyelmet!
A családról beszélgettünk, a nyolc boldogság egyikéről, Bíró László püspökkel. Elköszönök Önöktől, és kívánok további tartalmas rádiózást, szép napot Önöknek, a szerkesztőt Fodor Endrét hallották. Szeretném megjegyezni, hogy az adással, a beszélgetéssel kapcsolatos véleményüket, gondolataikat megírhatják a media.fekukac@gmail.com elektronikus posta címre.
Családban. A szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.
Híreink következnek.